ott bele egyikbe sem.
Ezen az együttműködési fórumon, versenyszféra konzultációs fórumán mennyire fognak tudni együttműködni az MSOS-szel, aki mögött ugye ott vannak az autonómok, tehát mindig azt mondom, hogy MSOS autonóm, tehát két nagy konfederációval.
Hát a Liga is egy nagy konfederáció.
De hogy egy mennyire
az tudnak... Az ország legnagyobb konfederációja a Liga.
Együttműködni, mert hogyha hárman, és még a munkástanácsok is, tehát négyen, azt gondolom a kormány ellenében sokkal nagyobb erőt képviselnek. Tehát elindulhatnak-e itt egy egészséges tárgyalások?
Én azt gondolom, hogy a Liga, amikor tárgyal ezen a fórumon, mert vagy bárhol másutt, akkor valamennyi magyar munkavállaló támogatására számít.
Annyira azok szépen kikerült a kérdésemet. Szóval leülnek az MSOS-szel tárgyalni, egyeztetnek?
Hát ne haragudjon, eddig is leültünk, a munkatörvénykönyvét az MSOS képviselőjének jelenlétében vele együtt, szinte...
De nem ültek le előtte tárgyalni, mert ők egy nappal előbb tudták meg, hogyha jól tudom.
Hát, leültünk volna egyéb dolgokról.
De most lefognak.
De természetesen eddig is szót értettünk az MSZOS-szel, ezután is azt fogunk reményeim szerint.
Ennyi időnk volt, szívesen látom máskor is. Köszönöm szépen, hogy eljött Gaskó István, a Liga szakszervezetek elnöke volt a vendégem. A hírek után folytatódik a műsor, de már egészen más témákkal. Szolidaritás.hu.
Élőben a városból. A-tól Z-ig, autótól a zebráig. Minden szerdán 13 órától.
Mátyási György műsora a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
3-4 jó napot kívánok, Filip István Gábor vagyok. Londoni elemzők kamattartást várnak a monetáris tanács holnapi ülésétől. Úgy vélik, a jövőbeni kamatpálya az uniós és az IMF tárgyalásoktól. Ezzel szoros összefüggésben az érezhetően javuló kockázati környezet további alakulásától, valamint az inflációs kockázatoktól függ. Éles hangú levélben bírálta a kormányt a Vidékfejlesztési Minisztérium volt politikai államtitkára. Ángyán József a mellette kiálló zöld szervezeteknek írt levelet távozásának okáról. Mint mondta, azért mondott le, mert nem érzett támogatást a munkatársaival kidolgozott nemzeti vidék stratégia mögött. Szerinte mohó zsákmány szerző gazdasági érdekcsoportok, maffia családok, spekuláns nagytőkés oligarchák és a volt TSZ-eket, állami gazdaságokat a többiek elől elprivatizáló nagybirtokos zöldbárók koalíciója jött létre programjával szemben. Átrendezni a BKV dolgozók bérét, eltörölni a prémiumokat, valamint bevezetni a személyforgalmi behajtási díjat az LMP Budapesten. A javaslatcsomagot már benyújtották a fővárosi közgyűlésnek. A párt szerint 18 milliárd forint többletforrás kellene ahhoz, hogy minden kormányzati forinthoz ugyanannyit tehessen hozzá a főváros. Ezt az LMP teljes egészében fedezhetőnek tartja a közlekedéshez kapcsolódó bevételi lehetőségekből. Késő este északnyugat felől erős felhősödés, hajnalban gyenge havazás kezdődik. A következő két nap borongos, csapadékos lesz, a Dunántúlon kevés hó, majd különösen holnap éjszaka eső esik. Az Alföldön nem hullik számottevő csapadék. A hőmérséklet 4-6 fok között alakul napközben. Csütörtöktől ismét melegszik a levegő, a hétvégén 15 fok is lehet napközben. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 4 órakor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Sajnos igaz az a mondás, hogy mindig addig figyelünk föl valamire, amíg újdonságnak számít, és ez magamra is vonatkozik, hisz jó néhány hete nem hívtam föl Nagy Navarró Balást, a televíziósok és filmkészítők független szakszervezetének alelnökét, hogy megkérdezzem, hogy mi újság, tart-e még a gördülő éhségsztrájk, mert hogy még tulajdonképpen annyira a sajtó nem foglalkozik már ezzel, hogy nem is tudom pontosan, hogy tart vagy nem. A telefonnál már itt is van velem. Szerbusz, jó napot kívánok!
Szerbusz, jó napot, köszönöm én is. és a hallgatók, az igen tart. Ma lesz a 80. napja, hogy elkezdődött ez a demonstráció, éjségsztrájk. Most már azért a emberek, akik ott vannak, váltják egymást, többségük már nem éjségsztrájkol, de még mindig vannak olyanok, akik szolidaritásból és tiszteletből azok iránt, akik ezt elkezdték, egy-két napot bevállalnak.
Tulajdonképpen nekem is onnan jutott eszembe, hogy pénteken ismét hallani lehetett rólatok, sajtótájékoztatót tartottatok.
Így van, azért 80 napja tart most már ez a dolog, és hát ennek az az oka, hogy azokat a követeléseket, amit mi előterjesztettünk, azok nagy részét nem teljesítették, csak nem is csak, hogy nem teljesítették, hanem hogy hát a helyzet alapvetően nem sokat javult. Egy hírigazgató, Élő Gábor ugyan távozott, az összes többi ember a helyén van, és hát aki nézi a köztelevíziók, vagy a közrádió műsorait, azt tapasztalja, hogy sajnos az a manipuláció, ami történt, az nem egyedi eset, és az sajnos a botrány ellenére tovább folytatódik.
Én nem akarok veled kötekedni, de az adatokat nézve, hát egyre rosszabb a nézettségük.
Én azt mondom, hogy a manipuláció folyik, ez nem azt jelenti, hogy eredményes. Másik része pedig a nézettség szerintem az egy dolog, hogy itt mindenfajta új műsort indult, nagyon is vitatható megrendelések alapján, hiszen például az MTV, ez a szörnyű nevű alapképződmény, amit létrehoztak, annak a volt vezérigazgató és helyettese cégei komoly beszállítói lettek ennek az új közszolgálatnak, ami eleve már szerintem összeférhetetlenségi dolgokat is felvet, de mondom, nem a nézettség itt a egyik fő probléma, nem az, hogy nem számolnak be arról, amiről be kellene számolni, és ugye hát, hogyha közmédia nem számol be egy csomó dologra, akkor az történik, ahogy te is végül is a bevezetőben említést tettél, hogy az emberek nagy része 80 nap után sem tudja egyáltalán, hogy volt lomlicűgy, hogy folytatódik ez a demonstráció, és azt sem tudják, hogy miért demonstrálunk, és nem tudják azt sem, hogy például meg lehet azt tenni Magyarországon, hogy hiába írja elő a törvény, például a szakszervezeti képviselők, szakszervezet nevében eljáró személyek bejutását a munkahely területéről képviselettel rendelkeznek, nem tagadhatja meg a munkáltató, szó szerint idéztem így a törvényt, ennek ellenére megtagadja, ennek ellenére a botrányokkal sújtotta köztelevízió fölött ellenőrzés gyakorló, gyakorlatilag alapvezérigazgató kijelentheti szakszervezeti vezető kollégáinknak, hogy azért nem mehetünk be, hiába bármit is mond a paragrafus, mert nem kívánatos személyek vagyunk.
Mert hogy pénteken is megpróbáltatok bemenni, és nem engedtek be.
Így van, hát már sokadjára megpróbáltunk bemenni, és hát talán nem mindenki tudja az, hogy egy szakszervezeti vezető munkaviszonyban, vagy a nincs az adott munkáltatónál, annak a szakszervezeti jogok tekintetében igazán nagy jelentősége nincs, hiszen nagyon sok szakszervezet amúgy vagy külön nem is függetlenként dolgozott, vagy külön több munkahelyen van képviselve. A lényeg az, hogy képviselettel rendelkezik, és ha képviselettel rendelkezik az adott munkahelyen, akkor köteles a munkáltató azt engedni, hogy bejuthasson. Hát a mi esetünkben az pedig már nonsens, hogy ott van a televíziósok és filmkészítők független szakszervezetének az irodája, ott vannak a dokumentumok. December 27-i rendkívüli felmondásunk volt, ott vannak a személyes tárgyai mind a mai napig, laptoptól kezdve nem tudunk hozzá jutni, ezért is jeleztük, hogy a sok eljárás után újabb eljárásokat fogunk indítani, a lopás büntettének alapos gyanújából teszünk egy újabb rendőrségi feljelentést, tudni kell, hogy az MTVA-val kapcsolatos jogviták tekintetében, hogy minket erőszakkal próbáltak eltávolítani, meg mindenfajta zenével, hanghatásokkal, fényhatásokkal megfélemlíteni. Ezzel kapcsolatban alapos gyanú miatt a szervezet bűnözés elleni főosztálya a BRFK-nak nyomozást folytat.
Hogy áll ez a nyomozás most, ha jól tudom, téged már kihallgattak?
Igen, már hetekkel ezelőtt kihallgattak.
De hogy hallgattak itt?
Azt azért tudni, hogy azért a szervezet bűnözés elleni főosztály nyomoz, egy kicsit meglepődtünk, mert hogy ez a gyülekezési joga, a kapcsolatos jogsértések, tehát valaki egy gyülekezési jogot gyakorolni akaró személlyel szemben lép fel erőszakkal vagy erőszakkal való fenyegetéssel, amit ugye mi feljelentésünkben jeleztünk, az kiemelt bűncselekménynek számít, és a BRFK hatásköri elosztásában ez a szervezet bűnözés elleni főosztály nyomozati hatásköre. Gyakorlatilag elindult a nyomozás, értetti meghallgatás, ugye 3 vagy 4 órát is tartott, én ügyvéd is elkísérhetett, bár ilyenkor az ügyvédnek nagy szerepe nem igazán szólhat be semmibe, csak kifejezetten jogi felvilágosítást adhat a ügyfél számára. Gyakorlatilag leírtuk, hogy mi volt, ugye hát elmondtam, a nyomozó, a rendőrhölgy azt szépen azt jegyzőkönyvbe vette, gépelt, egyebek, hát ez így eltartott elég sokáig. És most, ami történt ebben, hogy leadtunk körülbelül egy 1000 nevet, elérhetőséget, azokat a tanúkat, akiket mi megjelöltük, akik le tudnak számolni arra, hogy mi történt ezeknél a bizonyos eseteknél, mikor merülhetett fel bűncselekmény alapos gyanú, hogy 4 bűncselekmény gyanújával indítottak nyomozást. kiszorongás, tehát a gyülekezésokkal való visszaérés, ugye akik megpróbáltak minket eltávolítani, önpiráskodás, zaklatás és személyi szabadság korlátozása, most azt vizsgálja a nyomozó hatóság, hogy ezek esetében fennáll-e valóban az, hogy a cselekmények azok bűncselekménynek minősíthetőek.
Nem szélmalomharc az, amit ti folytattok? Tehát nem fáradtatok még bele így 80 nap után?
Szerintem, jó, persze, optimisom azt kell mondani, hogy nem szélmalomharc. Felhívtuk egy dologra a figyelmet, soha más körülmények között élő Gábort, a hírterület atyaúristenét azért nem küldték volna el, és láthatóan még mindig könnyezik, ha nem TVA és az MP vezető, hiszen Berinesi Csaba kijelentett, hogy a legjobb emberétől kellett megválnia. Másrészt pedig hát felhívtuk, mondom, a figyelmét annak, hogy mi történik Magyarországon. Egy kicsit én azt az is sajnálom, hogy a magyar sajt érdeklődése ekkora, és nincs, hogy ennél sokkal nagyobb szolidaritás, hogy nem követte ezt a megmozdulást, egy sokkal határozottabb, erőteljesebb kiállása sajtó részéről. Belföldi sajtóról veszek elsősorban, és ahhoz képest, hogy ma is egy francia televíziós társaság jön egy amerikai, meg egy brit, tehát folyamatos a külföldi jelenlét, úgy látszik, hogy Magyarországon nem értékelik úgy ezt az eseményt, ahogy kellene. A másik része azért, tehát elindultak eljárások, és itt ebben azért mi is sikert értünk el, és ezt jelezni tudjuk másoknak is, hogyha valaki demonstrál jogszerűen, akkor egy jogállamban ennek megvannak a megfelelő eszközésével sikert lehet elérni. Tehát minket ugye megpróbáltak, mondtam már, hogy erőszakkal eltávolítani, aztán megpróbáltak jogi eszközökkel, birtokvédelmi eljárást indítottak a kerületi jegyzőnél, mind az MTVA, mind a tulajdonos Millennium Kft., mind a kettőt elutasította a helyi jegyző, ellenem pert indított az MTVA arra hivatkozva, hogy jogellenes az, amit csinálunk, ezt elutasította, érdemi elbírálásra is alaptalannak és alkalmatlannak nevezte a munkaügyi bíróság, tehát elég sok dolog azért elindult. Persze közben minket is a kollégámmal, Szávi Arankával együtt rendkívüli felmondással elküldtek, ez is elindul ez a per májusban. Hát sajnos, ha úgy mondjam, a jogszolgáltatás, igazságszolgáltatás azért az egy lassú folyamat, de ha nem állunk ki magunkért, ha sajtó képtelen saját magáért kiállni, ha elnézzük azt, hogy híreket lehet manipulálni, miközben mindenütt elvonások vannak, akkor nem tudom, hogy hova tudunk előrelépni, ha sajtó munkatársai sem állnak ki egymásért és az egész nagy közvéleményért.
Meddig gondoljátok, hogy folytatjátok ezt a gördülő és égsztrájkot?
Szeretnénk befejezni már ma, ha persze körülmények úgy adódnak, tehát teljesítik a követeléseket, ennek ugye azért nagy realitása nincsen, de azért arra felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon általában nagyon sokszor indul egy tiltakozás, jogos is, és utána aztán megtörténik valami, aztán szépen ott folytatódik a dolog, ahol elkezdődött. Itt most szerintem abban is példát mutatunk, hogy amíg a helyzet alapvetően nem változik, tehát hogy gyakorlatilag ugyanaz történik, megtörténhet, csak egy ember elment, addig egyszerűen ennek a demonstrációnak folytatódni kell. Az emberek cserélhetetnek, engem is irányt rúgni, meg kollégámat, de mások helyünk rálnak. Szerintem ez folytatódni fog még. Hát én remélem, hogy azért, hogy most a nemzetközi nyomás is akkora, és abban azt te is tudod, hogy a Klub Rádió, meg az éjségsztrájk, meg általában a média helyzete is nagyon kiemelten szerepel. Amerikai kormánytól egészen az Európai Uniós vezetők tanácskozásain is, tehát szerintem ez a fajta külső odahatás, nyomásgyakorlás is valószínűleg azért arra fele tereli a itteni helyi döntéshozókat, hogy valamilyen módon próbáljanak ebben is előrelépni.
Jó, akkor vegyünk egy optimista véget, tehát az lesz, amit szeretnétek, akit úgy gondoltok, és persze nem azt mondom, hogy jogtalanul, csak hát ilyen esetlenül fogalmaztam, hogy nincs helye egy közmédiában, az elkerül, akkor név szerint veled, Arankával és a többiekkel mi lesz? Attól nektek mennyire oldódik meg az életetek?
Igen, hát azt hiszem, abban mondjuk azért tudni kell, hogy az, hogy most történne mondjuk egy még kívánatos személyváltozás, az csak az eleje, utána ezt le kell ülni, és végig kell tárgyalni, megnézni azt, hogy hogyan kell a szerkezetet úgy megváltoztatni, hogy ez ne történhessen meg, hiszen a szerkezet, ami jelz, hogy ez igazából nem működik, itt belépve a média tanács is, hiszen ez ugye az egész média törvény, ami létrehozta a média tanács, még a hírközlési hatóságot nem működik, hiszen a hatóság akkor ugyan nagyon tud és láthatóan politikai nyomásra intézkedni, amikor neki nem tetsző szellemiségű rádiókat el akar hallgatni, frekvenciát elvonni, és olyan pályázatokat ír ki, aminek az a célja amúgy is, hogy bármi másfajta véleményt elnyomjon, de amikor például ilyen botrányban, hogy csalnak, manipulálnak a médiában, akkor pedig mindenre hivatkozik hatáskör hiányától lejárt határidőkig. Január 18-án például egy ülésen a médiatanácsnak 50 esetben utasított el, 50 beadványt utasított el a Cohn-Bendit ügy kapcsán, tehát hogy nem vizsgálódnak. Ez jelzi, hogy itt az egész szerkezettel is baj van, és ennek része az az alap, amelynek kezelő éppen a médiatanács, tehát itt nagyon sokat meg kell szerintem változtatni. Személyes ügyünket tekintve, hát ugye minket kettőnket rendkívül felmondásra elküldtek. Nálam ez eset azért egy kicsit vicces, és hiszen engem már elküldtek korábban egy csoportos létszámleépítéssel, és jogerősen a bíróság helyezett vissza egy megnyert diszkriminációs per után is, és még annak a anyagi része sem rendeződött le teljesen, tehát két megszüntetés, munkaviszonyjogenes megszüntetés iránti per lesz, és van folyamatban. Hát az idő. Én azt hiszem, hogy a bíróság, hát annyiban ugye nyilvánvaló, hogy azt is megtetni a munkáltat, hogy azt mondja, hogy ne a kulpa, és intézkedik a perben, hogy elismer, hogy jogellenesen szüntette meg a munkaviszonyokat, és akkor ketten visszatérhetnénk a közmédiába, és folytathatnánk újságíró tevékenységüket, de azért ennek a realitása is, megmondom, nagyon minimális.
Szóval messze még a megoldás. Természetesen ebben a műsorban továbbra is helyet adunk annak, hogy beszámoljunk arról, hogy mi újság van veletek. Nagy Navarró Balázzsal, a Televíziósok és Filmkészítők Független Szakszervezetének alelnökével beszélgettem. Azzal is kezdtük a beszélgetést, hogy már több mint 80 napja tart a gördülő éhségsztrájk, ami marad is. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Viszont hallásra, szia!
Viszont hallásra, szervusz, és én is sok sikert kívánok a Klubrádiónak, hogy továbbra is működhessen.
Köszönjük szépen!
Szolidaritás.hu. Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. Minden hétköznap 19 órától. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
10 millió forint helyett 900 ezer forintból gazdálkodhatnak az értelmi fogyatékosok, ugyanis késnek a kifizetések. Igen, jól hallották, a 10 millió helyett 900 ezer forintból, gondolom, hogy a hallgatók is tudják, hogy ez egyszerűen lehetetlen. De hogy mi történt, és hogy van egyáltalán reális esélye annak, hogy fönn tud maradni egy ilyen szervezet, erről fogunk többek között beszélgetni az Éfoész ügyvezetőjével, Kovács Melindával, aki már itt van a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mi történt? Ez egy általános spórolás, vagy valami más húzódik a háttérben?
Azt mi sajnos nem tudjuk, hogy mi van ennek a hátterében. A szövetségünk a Közép-Magyarország támogató szolgálatának a negyedéves működési támogatása helyett kapta ezt az összeget. A támogató szolgálatok fogyatékos embereknek segítenek a mindennapi életvitelük folytatásában, személyi segítséget nyújtanak, kísérik őket különböző közhivatalokba, illetve ügyesbejős dolgaikat intézni, illetve szállítási szolgáltatást is végeznek. Ezt a tevékenységet az állam pályázati formában támogatja.
Korábban is pályázati forma volt, vagy ez a legutóbbi idők változása?
3 éve működik pályázati finanszírozási formában.
Értem. Tehát akkor pályázni kell, önök pályáztak?
Igen. Tulajdonképpen itt első körben egy befogadásra kellett pályázni, tehát ezt a szolgáltatási tevékenységet, illetve a szolgáltatót befogadta az állam, és ezt követően pedig úgynevezett feladategységekre kapunk állami támogatást. Ennek a támogatásnak az egynegyed évre jutó összege lett volna a 10 millió forint. Sajnos, mivel más kifizetések is csúszásban voltak, ezért a szövetségünk adótartozást halmozott fel.
És ugye egy pályázatnak az alapfeltétele, hogy nem lehet adótartozás, igazolni kell.
Igen, ez így van, de itt ebben az esetben nem is ez volt a legfőbb probléma, hanem az, hogy beadtunk egy kérelmet az adóhatóságnak arra vonatkozóan, hogy később fizethessük ki az adóknak egy részét, és ennek a kérelemnek az elbírálása nem történt meg időben. Az elmúlt héten értesítettek bennünket, hogy ezt az elbírálási eljárást, ezt 30 nappal meghosszabbítják. Időközben viszont a Magyar Államkincstár átutalta volna az első negyedévre jutó támogatási összeget.
Vagyis a 10 millió forintot.
vagyis a 10 millió forintot, mivel azonban ugye a rendszerben látható volt akkor már az adótartozásunk, az viszont, hogy kérelmet nyújtottunk be rá, még nem, illetve nem történt elbírálás, így ebből az összegből automatikusan levonták az adótartozásnak az összegét. Elképzelhető egyébként, hogy ezen a héten már megkapjuk ezt a kedvezményt, csak akkor már kicsit úgy érezzük, hogy talán okafogyottá válik, mert hát most lett volna szükségünk erre a támogatási összegre, miután ugye januárban még meg tudtuk oldani, hogy a béreket kifizessük, ez hát a következő hónapokban, hogyha nem érkeznek meg ezek a támogatások, ez már biztosan nem fog tudni megtörténni.
Miből adódott ez a 9,1 millió forintos adótartozásuk?
Ahogy említettem, itt folyamatos csúszásban van a különböző támogatásoknak a kifizetése.
Az állam részéről?
Igen. Illetve pályázati forrásokhoz is nagyon nehéz mostanában civil szervezeteknek hozzáférni. Nagyon kevés a pályázati lehetőség. Külföldi pályázataink vannak, aminek sajnos még nincs meg az eredménye. Így hát úgy készítettük el az idei évre vonatkozó tervet is, hogy természetesen nagyon számítottunk erre a szolgáltatás után járó állami támogatásra, és hát hideg zuhanyként ért bennünket, hogy nem érkezett meg ez az összeg sem.
Azt mondta, hogy támogató szolgálatokra kellett, illetve használják föl ezt a pénzt, és negyedévenként 10 millió forintot. Hány ilyen szolgáltató van, és körülbelül hány embert érint ez, tehát hányan dolgoznak ezeknél a szolgálatoknál?
340 szolgáltató van az országban. Az évfolyésznap, tehát a szövetségünknek is több megyei helyi szervezete működtet ilyen szolgálatot. Az azóta eltelt időben a szolgálatok egy részéhez már megérkezett a támogatás, természetesen akinek adótartozása volt, az hasonlóképpen járt, mint mi. Más szolgáltatókhoz viszont még nem érkezett meg ez az összeg. Ezeknél a szolgáltatóknál minimum 4 ember dolgozik, személyi segítők, tehát akik közvetlenül tudnak segítséget nyújtani fogyatékos embereknek, illetve gépkocsi vezetők, akik a szállításban segítkeznek. De természetesen ez nem tudok pontos foglalkoztatóti létszámot mondani, mert a szolgálat nagyságától, az ellátási területtől függően határozható meg a dolgozói létszám. Az EFOIS-nak ez a támogató szolgálata, ez egész Közép-Magyarországot ellátja, nekünk 4 telephelyünk van.
Egyébként, hogyha már így ennek kapcsán beszélgetünk, azt mondta, hogy nagyon beszökültek a pályázati lehetőségeik a különböző civil szervezeteknek. Önöknek milyen kilátásaik vannak idénre, mondjuk ettől eltekintve? Tehát nagyjából mennyi pénzre lenne szükségük? Azt nem mondom, hogy fejleszték azt, amiük van, nyilván csak, hogy szinten tudják tartani azt, amit már eddig el tudtak érni. Tehát nagyjából hogy látja az idei évet? Szinten tudnak-e maradni?
Én azt gondolom, hogy igazából az a nagyon nagy nehézség, hiszen például itt a támogató szolgálatok kapcsán is, amikor információt kértünk arról, hogy miért nem történtek meg a kifizetések, akkor itt különböző jogszabályi problémákra hivatkoztak. Én azt gondolom, hogy nem ez a legnagyobb probléma, hanem az, hogy nem is kaptak ezek a szolgáltatók előzetes értesítést arról, hogy csúszhatnak a kifizetések. Nehéz válaszolni a kérdésére, mert hogy igazából azt nem látjuk pontosan, nem tudjuk tervezni a tevékenységeinket, hogy mikor jönnek meg azok a támogatások, amiket a szövetségünknek már megítéltek. A kiírásra kerülő pályázatokon, az új Széchenyi terv pályázatain mindenképpen indulunk. Ugye ezeknek az elbírálása, illetve hát az ebből származó bevétel az kétséges.
Ezek szerint az új Széchenyi tervben is vannak olyan pályázati lehetőségek, amelyek az önök tevékenységéhez abszolút hozzáilleszthetők?
Abszolút, igen.
Tehát akkor van elvileg arra remény, hogy ne kapjanak különböző pályázati pénzeket, a probléma az a kifizetésekkel van, hogyha jól értem, mert az állami kifizetések azok sorra csúsznak, legalábbis ez a tapasztalatuk.
Igen, sajnos most tavaly október óta ez a tapasztalatunk, hogy nem érkeznek meg időben ezek a támogatások, és így nagyon nehéz a különböző szolgáltatásainkat fenntartani.
De mindenképpen meg szeretnék tartani ezt a 340 támogató szolgálatot, tehát semmiképpen nem fogják bezárni egyiket sem?
Ez nem a mi támogató szolgálatunk, az EFOIS-nak 9 ilyen szolgálata van. Ez a 341 egy különböző más, tehát akár önkormányzati, akár civil fenntartású támogató szolgálatoknak a számát jelenti. Én azt gondolom, hogy a civilek vannak különösen nehéz helyzetben más szolgáltatások, szociális szolgáltatások kapcsán is, hiszen ők azok, akiknek a legkevésbé vannak tartalékaik, a legkevésbé tudják átcsoportosítani a forrásaikat. Tehát még mondjuk az évfolyam, amely egy országos szervezet meg tudta azt oldani, hogy a januári fizetéseket, illetve a tankolást például tudja finanszírozni a szolgáltatóknál, addig sok olyan civil szervezet van, kisebb civil szervezet, akinek erre már nem volt forrása.
És akkor lehet, hogy ők tönkre mennek, vagy mi lesz velük?
Én azt gondolom, hogy most, hogy megindultak a kifizetések, van remény arra, hogy ezek a szolgáltatók fent tudjanak maradni. Ugye érvényes támogatási szerződéssel rendelkeznek, de az biztos, hogy ahhoz, hogy a szolgáltatás folyamatos legyen, és itt arra kell gondolni, hogy ezek a szolgálatok, ezek le vannak szerződve a fogyatékos emberekkel, illetve a fogyatékos emberek családjaival, tehát itt adott esetben munkába szállítják a fogyatékos embereket, vagy egészségügyi, rendszeres egészségügyi ellátásra viszik. Tehát én azt gondolom, hogy a civil szervezetekre egyébként is jellemző, hogy ameddig csak lehet kitartanak. Ha remény van arra, hogy ez egy évelei nehézség volt, és ezt követően már rendszeressé válnak az utalások, akkor mindenképpen én azt gondolom, hogy fenntartják ezeket a szolgáltatásokat.
Tehát összegezve a mostani beszélgetésünket, NAV felé adótartozásuk nincs, mert a 10 millió forintból, amit megkaptak, 9,1 milliót adótartozásként levontak, viszont mindösszesen 900 ezer forint áll jelenleg rendelkezésre arra, hogy a támogató szolgálatok működni tudjanak. Kovács Melindával, a Fogyatékossággal Élők és Segítők Országos Érdekvédelmi Szövetsége ügyvezetőjével beszélgettem az elmúlt percekben. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
Én is köszönöm.
És ezzel mai műsorunk végére értünk, amelynek elkészítésében Bálint Judit, Józsa Péter és Rózsahegyi Gábor voltak segítségemre. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották. Holnap délután 3-kor ismét várom Önöket. Hallgassák továbbra is a Klubrádiót. Viszont hallásra!
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsorát hallották.
early morning.
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok, Bolgár György vagyok.